Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 84. számú Zsoltárunk első versét énekeljük. 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Foglaljuk el helyeinket, és egészen az áldásig maradjunk majd ülve. Keressük ki és énekeljük 479. számú dicséretünket, annak minden versét. 479. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Thank you.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, hogy elmondhassuk mindazt, amivel a szívünk, lelkünk, a mögöttünk lévő életszakaszunkban úgy megtelt. Itt vagyunk a gyászunkkal, az emlékeinkkel, és közben itt vagyunk a hálánkkal is elhunyt szeretteinkért, de mulasztásaink terheit is eléd hozzuk. Köszönöm szavunk mellé, oda tesszük bocsánat kérő imánkat, és tőled kérünk vígaszt, reménységet és lelkünknek békességet. Köszönjük mennyei édesatyánk a te jóságodat, amit semmivel nem érdemeltünk ki. Köszönjük ránk figyelésedet, miközben mi nem figyelünk rád. Köszönjük gondviselésedet, és ma itt ennek a templomnak a csendességében külön köszönjük azt is, hogy beszélő Isten vagy, aki a Biblia szavain keresztül eléred, érinted, formálod belső emberünket. Azt, akik mi igazán vagyunk, ott mások számára talán teljesen ismeretlenül, de te mindent tudsz rólunk. Éppen ezt kérjük most Jézusért, megváltó Urunkért, hogy szólj hozzánk érdemtelen gyermekeidhez. Szólj hozzánk, mert olyan nagy szükségünk van rá. Az életünk tele van nélküled eltévesztett utakkal. Sokféle keserűséggel. Bele keseredünk keresztjeink hordozásába. Nélküled mindenünk megromlik. Jöjj és segíts, jöjj és szólj, a Krisztus Jézusért kérünk. Amen. Istennek igéjét olvasom az Új Szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 5. részéből, az 5. rész első 11 versét. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzá tódult, tudnilik Jézushoz, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll, és látott két hajót állni a vizen. A halászok pedig miután azokból kiszálltak, mossák az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült, a hajóból tanította a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, ezt mondta Simon Péternek, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon Péter mondané ki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát kerítették be, annyira, hogy szakadozott a hálójuk. Intettek azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljövén megtöltötték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. Látván pedig ez Simon Péter Jézusnak lábai elé esett, ezt mondva, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt és mindazokat, akik vele voltak a halfogás miatt, melyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonva elhagyták mindenüket, és követték Jézust. Ez a bibliai történet, amelyet a bibliaolvasó emberek nagyon jól ismernek, és amely bibliai történetről alig pár héttel ezelőtt hirdettem már Istennek az igéjét, azzal kezdődik, hogy néhány halász férfi befejezett egy sokórás, nagyon nehéz és fárasztó munkát, de teljességgel eredménytelenül. Pedig ezek a halász emberek profik voltak, ahogy manapság mondják azt, ha valaki ért ahhoz, amit csinál, nem amatőrök. Ebből éltek. Kintöltötték az egész éjszakát a Genezáret tavánál, és halásztak. Ez volt a foglalkozásuk. Ették, amit fogtak, és eladták, abból éltek, amit halásztak. Ebből tartották el a családjukat is. Ez volt a mindennapi kenyerük. Ezért létkérdés volt számukra minden nap. Amikor kimentek halászni, hogy fogjanak halat, hogy legyen mit enni nekik és a családjuknak. Most pedig mégis úgy esett, hogy egész éjjel kint voltak, egész éjjel halásztak ezek a szakemberek, és mégsem fogtak semmit. Reggelre elfáradva érkeztek a partra, kihúzták a hálóikat, és ahogy azt ilyenkor kellett, elkezdték mosogatni, tisztogatni, ahol megszakadozott, ott kötözni. Nem tudjuk, mert a Szentírás külön nem beszél róla, de sejtjük, hogy mit érezhettek ezek a férfiak, egy eredménytelenül eltöltött munka éjszaka, ma így mondanánk, munkanap után. De az biztos, hogy valami olyasmit, amit mi is érzünk, amikor valami sikertelen. Amikor valamibe erőt adunk bele, valamivel eltöltjük az időnket, tele vagyunk azzal kapcsolatosan reménységgel, és a vége mégis a semmi, az eredménytelenség. Nyilván éreztek szomorúságot, keserűséget, dühöt, meg megfordult bennük a gondolat, hogy na és most hogy lesz tovább? Mi lesz ma? És mi lesz holnap? Kedves testvérek, elgondolkoztam azon, hogy mennyi sikertelen halászás van az életünkben. És ma gondolkozzunk először együtt ezen. Mi mindnyájan halászok vagyunk. És az életünk javarészt sikertelen halászások sora. Kivetjük a hálónkat, a lelkünket, és megpróbáljuk áthúzni az élet nagy vizein. Megpróbáljuk áthúzni az élet nagy vizein a lelkünket. És próbálunk kihalászni közbe békességet, boldogságot, harmóniát, örömöt, jó házasságot, gyerekeket, karriert, sikert, szerelmet. Mindnyájan halászunk. Kivetjük a lelkünk hálóját, és húzzuk a földi életünk vizein. Mennyi sikertelenség van mögöttünk. Mennyi olyan éjszaka, ami nálunk a nappal. Amikor húztuk a lelkünk hálóját, kivetettük, és nem volt benne semmi. Csak a boldogtalan tegnap, a reménytelen ma, az elromlott házasság, a meglopott szerelem, a tönkrement álmok, a reménytelenség és árvaság. Igen, halászok vagyunk, és nap mint nap, néha egyre keserűbben, kétségbe esettebben, reménytelenebbül még kikidobáljuk a hálót, a lelkünket, és amíg tart az életünk, húzzuk a hálót, és várjuk, mi lesz végre benne. Ó, Istenem, de sok sikertelen nap, hónap, év, vagy egy élet van már mögöttünk. Még kis örömeink sincsenek, még kis békességünk sincs, még kis belső harmóniánk sincs, még egy kis boldog házasságunk sincs. Mennyi minden nem sikerült. Mennyi minden nem sikerült. Ahogy ezeknek azon az éjszakán kihúzták a hálót, és kiderült. Nem sikerült. Ha egy őszinteségi megnyilvánulása lehetne legalább írásban mindenkinek, és leírhatná, hogy hogyan sikerült az élete, hogyan sikerült, hogy kivetette a lelke hálóját, amikor elindult a tudatos élete és húzta, és így élete vége felé arról számolhat be, mint azon a reggelen a halászok. Nem sikerült. Nem sikerült az álmaimat megvalósítani. Nem sikerült a céljaimat. Nem sikerült a reménységem a boldog házasságról. Nem sikerült a szerelem. Nem sikerült a gyereknevelés. Nem azt csináltam egy életen át, amit igazán szerettem volna. Milyen boldogító, ha mégis van sikeres halászat is az életünkbe. Ennek a Péter későbbi apostolnak, a vezetésével szerveződött halászcsapatnak ezen az éjszakán nem sikerült semmi. Nem fogtak halat. Aztán hogy is szokott lenni másnap? Pont úgy, ahogy a történetbe olvassuk, nem sikerült után másnap a hálójukat, a kis lelküket, mosogatjuk, foltozgatjuk, tisztogatjuk, mert reménykedünk, hogy holnap, holnap talán sikerül. ez a világ tele van árva lélekkel. Sikertelen, boldogtalan halászokkal és halászatokkal. Kivetették a hálójukat, és nem fogtak semmit. Ebben a történetben akkor kezdődik, testvérek, a változás, amikor megérkezik Jézus ennek a tónak a partjára, ahol Péternek és társainak az egész élete zajlott. Számukra az a tó volt mindennapjuk. Akkor következik be a változás a mindennapi életükben, a sikertelen életükben, amikor a tó partján megjelenik Jézus. Testvérek, mindig akkor következik be a változás egy ember életébe, egy család életébe, egy házasság életébe. Mindig akkor következik be a változás, ha az életünk partján megjelenik Jézus. Pont mint itt. Akkor következik be egy fiatal ember életében, akkor következik be egy öreg ember életében. Amikor a tó partján, az élete partján, ott, ahol zajlik a mindennapja, ahol tele van sikertelenséggel és eredménytelenséggel, megjelenik Jézus. Kedves testvérek, Európa akkor lett keresztényé, és úgy, hogy Jézus tanítványai a Mester után megjelentek, és velük együtt megjelent Európába Jézus. Akkor lett minden más. Más a kultúra, az erkölcs, az élet. És hogy ma ott tartunk, ahol tartunk Európába, annak a legfőbb oka a kereszténység állapotában van. Hogy nem tud megjelenni Jézus a mi partjainkon, mert itt valami csodálatos dolog történik, amit ha megértünk, megértjük a személyes életünket, megértjük népünk életét, és megértjük Európa jelenét, és elképzelhető jövőjét is. De tanuljuk meg, hogy minden akkor változik meg, ha Jézus megjelenik az életünk partján. Az első, amit meglát Jézus, az üres hajó, amelyikben nincs hal, pedig most kötöttek ki. Aztán látja a halászokat, akik mosogatják a hálót és foltozzák, de hal nincs, egy darab se. Nézzétek, mit csinál Jézus, mikor ott megjelenik. Elkéri Pétertől az üres hajóját, hogy beszálljon abba. Elkéri az üres hajóját. A csoda, a változás úgy következik majd be, a történetben is, és Péter egész életében ettől az órától kezdve úgy következik be, hogy tesz egy engedelmes mozdulatot. Mikor Jézus megjelenik a csődjeik helyszínén, akkor azt mondja, hogy Péter, add ide nekem ezt az üres hajót, az életedet, a lelkedet, önmagadat. És Péter odaadja a hajót, és Jézus beszáll, és azt olvastam, hogy elkezd beszélni Jézus. elkezd prédikálni Jézus. Kedves testvérek, amikor Jézus valahova beléphet, mert odadom neki, amit kér, és Jézus ott beszélni kezd, akkor az templommá lesz, akkor az a hajó szószék lesz, akkor az a hajó oltár lesz. Ott valami csodálatos dolog történik, mert a változás így kezdődik mindig, és nincs másként változás. Hiába várod, hiába veted ki újra és újra, hiába mutogatsz bárkire és bármire, hogy egyszer Jézus megjelenik az életed partján, és elkéri a hajódat, azt az üreset, azt az eredménytelen halászások után üres hajódat. Péter nem is tudja, hogy milyen csoda kezdődik vele, hogy odaadja a hajót. És Jézus belép a hajóba, templommá teszi, mert megszólal. És beszélni kezd, és az emberek hallgatják. És tudjátok, óriási rizikója van Isten igéjét hallgatni. Óriási rizikója van. Az, hogy egyszer meghallod. A csoda akkor kezdődik majd. Amikor egyszer meghallod, nem a takaró prédikál, nem a pap beszél, hanem az életem partján megjelent Jézus. És beszélni kezd. És Jézus szavaiból áradt az erő, és Péterék akarva, akaratlanul végighallgatják azt, és valami csoda kezdődik ott. Testvérek, amikor oda merjük adni a hajónkat, az életünket Jézusnak, szállj be, Uram, és beszélj. Hányan jönnek bedugott füllel a templomba, ha nagy ritkán eljutnak is? Hányan ülnek teljesen süket füllel, nem fizikailag, lelki értelembe? Hányan vannak, akiknek az élete partjára időről időre odalép Jézus, és kér tőlük valamit? Üres a hajód, szakadozott a hálód, semmit nem fogtál. Boldogtalan és sikertelen élet vagy. Magyarázhatod magadnak, akkor is így van. Add ide a hajódat. Hadd szálljak be. Hadd szóljak. Péter odaadta, s amikor odaadjuk az életünk partjára érkezett Jézusnak a szívünk hajóját, ő oda belép, és ott prédikál, és ott minden mássá lesz. És csak így lesz minden mássá. Különben minden ott és úgy folytatódik, ahogy belépünk ide. Semmi nem fog megváltozni. Semmi. Ugyanaz leszek én, ugyanazok lesznek a körülményeim, ugyanaz lesz a bánatom, a szomorúságom, ugyanaz a meglopott szív leszek, ugyanaz a boldogtalan élet maradok, ugyanaz a csőd halmaz, ugyanaz a keserűség, akinek elpörög az élete. És rakhatom magamra a lelki kozmetikákat. Én tudom igazán. Üres a háló. Fáj a lelkem. Testvérek, hány életet láttam én ebben a gyülekezetben megváltozni? Mert valaki odaadta a hajóját, a szívét Jézusnak, aki megállt egyszer élete egy nehéz pillanatába, egy sikertelen szakába megállt mellette Jézus, és azt mondta, add ide a hajódat. És mint Péter odadta, és Jézus abba beszállt, és Jézus ott beszélni kezdett. És kezdődött valami egészen új. Hány boldog ember ül ebbe a templomba, aki életének egy pillanatában megtette, hogy odadta a hajóját Jézusnak. Szállj be, Uram! Legyen ez a hajó a tiéd. Hány szomorú és boldogtalan, sikertelen és reménytelenül semmit nem fogó élethajót láttam mássá lenni. És most is tudnék néhányatokra mutatni, akiről tudom, hogy így történt. És minden mássá lett az életükben. Mert ez a történet csak 2000 évvel ezelőtt íródott, de naponta történik. Naponta történhet, ahogy akkor Péterrel, úgy történhet egyszer valóságosan veled is. Elgondoltam, testvérek, milyen csodálatos, amikor egy édesanya szívének hajójába beszállhat Jézus. Milyen csodálatos édesanya lesz az. Mert a száján át a hajójába szállt Jézus beszél. Nem mocsok jön, nem káromlás. Nem gyalázatos beszéd, nem tisztátalanság. És milyen csodálatos, amikor Jézus beszállott egy édesapa életének hajójába, és elkezd onnan beszélni. Milyen felejthetetlen apa és nagyapa lesz. És nem azt fogják nem elfelejteni, hogy a papától mit kaptam, vagy örököltem, mert azt elfelejtjük. A lelki marad meg, a lelki. Ha Jézus egyszer beszállhat az életem hajójába, a szívembe, más lesz a szemem, a szavam, a kezem, a mozdulatom. Én magam. És áldani fogják az emlékünket is. Milyen csodálatos, amikor Jézus hajójává lesz valaki, hogy Jézussal együtt érkezzen meg, ahova belép. Amikor belép egy beteg ágya mellé, és Jézus a hajójában van. Milyen másként beszélget a haldoklóval. Milyen csodálatos, amikor valakinek az élete hajójába belépett Jézus, és úgy megy be a munkahelyére, a barátai közé, az ismerősei közé, hogy viszi magával a hajójába belépett Jézust, és a száján, a szemén, az indulatain Jézus munkálkodik át. Milyen jó úgy menni a bajba, a nyomorúságba, a szenvedésbe, a kétségbeesésbe, hogy a hajómba, a szívembe viszem oda Jézust is. Mert persze lehet mást is vinni. Lehetünk olyan hajó is, amelyik viszi a gyűlöletemet, viszi a megbocsátani nem tudásomat, viszi a haragomat, viszi az egész önigazult életemet, viszi a keserűségeimet, viszi a rossz indulataimat, mert hogy azt is lehet vinni oda, ahova megérkezünk. Csak azzal mindenkinek ártunk. Jézus hajójának lenni. Hogy Jézus üljön a hajóba. Minden Isten tisztelet nem más, testvérek, mint hogy Jézus megjelenik az életünk partján, és kéri a hajót, hogy beszállhasson, és onnan bentről beszélhessen. Testvérek, maga a halfogás, a sok hal, az csak ráadás. Az eredmény, a siker, az csak ráadás. A dolog lényege, hogy Jézus megjelenik az életem partján, és elkéri a hajómat, hogy egyszer odadom-e neki, szállj be, Uram, és szólj. Amikor Jézus befejezte a sokaságnak való ige szolgálatát, akkor odafordult Péterhez, és valami új dolog kezdődött. Azt mondta Péternek, most pedig evezz a mélyre, hagyd itt a partot, az embereket, és indulj a mélyre, és vesd ki a hálódat. Testvérek, amikor Jézusnak átadja valaki az élete hajóját, és oda belép Jézus, attól kezdve beljebb visz a mély vizek felé. Amit most mondok, azt igazán csak hívő emberek fogják érteni. De ők értik. Isten hatalmának, erejének, csodáinak a nagyságai felé viszi. Amikor valaki megengedi, hogy belépjen Jézus az élete hajójába, akkor azt mondja neki Jézus, gyerünk beljebb. És az ilyen ember Isten számunkra felfoghatatlan hatalmának, erejének, csodáinak a mélységei felé kezd menni. Péter ugyan elmondja Jézusnak, hogy Uram, egész éjjel kint voltunk, haláztunk, nem fogtunk semmit, de a te szavadra elindulok befelé. A különbség az, hogy egész éjjel nélküled voltam ott. Most a te szavadra, veled együtt elindulok befelé, és kivetem a hálómat. Testvérek, reménységgel csak az halászhat, akinek a hajójába beszállhatott Jézus, és azt mondhatta, menjünk beljebb, és most vesd ki a hálódat. Nekünk van egy olyan Istenünk, aki a világ teremtője és ura, akinek mindenre van hatalma, és vannak olyan benne állítólag hívők, akik ebből éppen semmit nem tudnak. Semmit nem élnek át, semmit meg nem tapasztalnak. Gondolkoznak és elmélkednek felette, és véleményt mondanak róla. evezz a mélyre, és most vesd ki újra a hálódat. De már én is ott vagyok veled. És Péter azt mondja a te szavadra, mert te mondod. Az eszem nem mondja, a meggyőződésem nem mondja, az elfáradt testem nem mondja, Uram, de te mondod, aki a hajómba vagy immár, megteszem. Testvérek, a nagy dolgok a keresztény hit világában engedelmességből születnek, nem meditációból. Engedelmességből, annak, amit Jézus mond. Péter, evezz a mélyre, és vesd ki a hálódat újra. Mondhatta volna Péter, Uram, én értek hozzá. Egész éjjel csináltam, nappal nem lehet halat fogni, csak éjjel, bent voltunk egész éjjel. De nem ezt mondja, hanem Uram, a te szavadra mégis megteszem. A maga módján hívő embereknek mondom, sokszor hallom ezt a borzalmasan buta megfogalmazást, de nincs ilyen. Annyit tudunk Istenről pont, amennyit engedtünk bármibe neki. Pont annyit tudunk. A többit csak gondoljuk, véleményezzük. Pont annyit, amennyit engedtünk Isten szavának. Ha soha semmibe nem engedtünk, semmit nem tudhatunk róla. Tudjátok, hol jelenik meg az Isten hatalma? Az Isten léte, az Isten ereje, az Isten valósága egyetlen egy helyen, sehol máshol nem. Nem a természetben, nem az erőben, az engedelmességben. Amit Isten szavára megteszel, abban meglátod Isten erejét. Ha képes vagy megbocsátani Isten szavára valakinek, meglátod benne Isten hatalmát. A te szavadra. Testvérek, tele vagyunk dolgokkal, amelyekre azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. Minden lehetetlen Istennek engedve lehetségessé válik. A halálos betegségből való gyógyulástól a legegyszerűbb eseményekig. Minden lehetetlennek látszó dolog lehetségessé válik az Isten szavának engedve. És ide még el kell, hogy mondjam, nem tudok róla részletesen beszélni, hogy az üres hajók a mélyben telnek meg. Ne higgy a sekély vizek elégségességében. Ne higgy! A sekély vizekben nincs semmi életes. A mély vizekben ott van elrejtve minden. Ma olyan világot élünk, hogy arra nevelik az embereket, hogy jó a sekély vízbe, a pocsolyába. Tisztelettel jelentem, ott nincs semmi. Aki valamit is fogni akar, ne higgyen a sekély vizek eredményességébe. Evezz a mélyre, és ott vesd ki a hálódat. És megtelt a hajó, volt ott egy másik üres hajó, az is megtelt. És amikor mindezt végignézi Péter, valami egészen különös dolog történik. Mert leborul Jézus elé, és nem arról beszél, hogy jé, milyen sok hal van a hálóba és a hajóba. Nem azt mondja, hogy jé, ezt a csodát, hanem tudjátok, mit mond, ahogy olvastam. Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Milyen nehezen lesz az ember bűnös a maga szemébe. Észrevetted már? Mennyi bűnös van körülöttünk? Tele vagyunk bűnös emberekkel, bűnös világgal, bűnös indulatokkal. De én? Milyen nehezen leszünk a magunk szemébe igazán bűnösök, hogy szégyeljük és fájjon. Mert ha a bűn bűn, akkor a szégyellem és fáj, és szabadulni is akarok tőle. Mint a rongyos kabáttól, hogy nem szeretem hordani. És le akarom vetni. Nézzétek, a bűnt mennyi szóval helyettesítjük, hogy ki se kelljen mondani. Nem találtok olyan napi újságot, amelyikben ez a szó ott szerepel. Nagyon tudatosan elkerülik. És mennyi mentséget és magyarázatot találunk a bűnre, márhogy a sajátunkra. Mennyi oka van annak rajtam kívül? Péternek most mégis ez jön ki a száján. Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Hát ez meg hogy lehet? Hogy lehet ilyenre, egy ilyen pillanatba rádöbbenni? Hogy lehet? Úgyhogy ebben a csodában meglátta Péter Jézusban az Isten fiát, az Isten hatalmát, magát az Istent. És félelem fogta el. És csak a fényben látjuk azt, ami igazán szennyes, koszos. Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. A bűneidet se látod meg másként, csak a világ világossága előtt. Az pedig egyedül Jézus. Én vagyok. Péter megrettent és félt a felismeréstől. Egy pillanat alatt rászakadt, hogy kicsoda is ez a Péter, hogy az egész élete mögött ott van ez a bűnös Péter, és találkozik a szentséggel, a tisztasággal, magával, az Istennel, és azt mondja, hogy menj el, nekünk kettőnknek nincs dolgunk egymással. Menj el én tőlem, Uram, én bűnös ember vagyok. Az ember a maga kicsiségét csak egy nagy árnyékában látja, különben nagyon nagynak gondolja magát. Az első influenzáig, az első, bocsánat, hasmenésig, az első lázig, az első rossz hírig, addig nagynak látjuk magunkat. Hogy igazán mekkorák vagyunk, azt csak Isten nagyságában látjuk meg. És hogy kik vagyunk, az csak a világ világosságának a fényében látjuk meg. És akkor csak oda térdelni lehet Jézus elé. És elmondani, hogy menj el én tőlem, Uram, én egy bűnös ember vagyok. De Jézus pont ezekhez jött. nem az igazakhoz, mondja ő. Nem az egészségesekhez, akik magukról azt gondolják, igaz vagyok, tiszta vagyok, egészséges vagyok, jó vagyok. Azokra Jézus azt mondta, nem ti hozzátok jöttem, mert nektek nincs szükségetek én rám. De a bűnösökhöz jöttem. Miért? Hogy megbocsássak. Hogy felemeljem. A betegekhez jöttem, hogy meggyógyítsam őket. Az üres hálósokhoz jöttem, hogy fogjanak valamit. A reménytelenekhez jöttem, hogy reménységük legyen. Mentsen, Uram Isten, az egészségesektől, a bűntelenektől, a jóktól. Azokkal Jézus nem tud mit csinálni, mert nincs szükségük Jézusra. A világ tele van ilyen emberekkel. Csak a hálójuk üres, reménytelenül. Történet azzal fejeződik be, hogy Jézus, mond még valamit Péternek. Péter, mától kezdve nem halakat fogsz, hanem embereket. Emberhalász leszel. 2000 év telt el azóta. 3 milliárd ember van, aki kereszténynek vallja magát. Mert újra történik, mindig újra és újra az idők végéig, hogy Jézus megáll egy ember élete partján, azt mondja, add ide a hajódat, beszáll, és onnan szól, és attól kezdve a hajó addigi tulajdonosa mássá lesz. És a száján már ez a Jézus szól, a szemén át ez a Jézus néz, és emberhalász lesz. Neked sikerült fogni egyet? Nem férjet, azt sikerül fogni. Nem feleséget, azt is sikerül, de úgy is szokott sikerülni, ahogy mi fogjuk. Emberi életet mentettél már? Vagy vidáman elkárhozhatnak körülöttünk az emberek, gyerekeink, unokáink, barátaink, testvéreink? Péter mától kezdve embereket halászol. Áldott legyen az Úr neve érte. Te is ezért vagy ma itt. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy olyan erőtlennek tűnik bár a te szavad, hiszen csak a Biblián keresztül szólsz. Mégis milliók és milliók térdelnek le eléd, mert nem a vágyaikat vetítik ki a semmibe, és téged testesítenek, hanem te magad szólalsz meg. Köszönjük a csodákat, amiket teszel, köszönjük a halk szavadat, amivel szólsz. Köszönjük a bocsánatodat, amit a kereszten szereztél. Köszönjük a bizalmadat, amivel embereket bízol ránk. Áldunk és magasztalunk, csodálatos Jézus. Ma is megjelentél a hirdetett igén keresztül itt, életünk partján. Köszönjük, hogy kérted a hajónkat, hogy kezdj el beszélni onnan. Te tudod, hogy a lelked mit végezhetett el. De akinek a lelkével már beszélgetsz, Urunk, azt vidd végbe. Amen. Mondjuk el azt az imát, amire Jézus tanított bennünket. ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Jöjjetek, vegyétek az áldást. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy gyülekezetünk újságjának, a Hírmondónak a nyári példányaiból még néhány a kijáratnál ajándékba átvehető, kapható. Jövő héten csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz a bibliaóránk. Kedves testvérek, hetek óta hirdetem, és nagyon örülök neki, hogy nem eredménytelenül, hogy nagyon sok önálló keresettel már rendelkező és hozzánk tartozó, templomunkba járó testvérünk elmaradt az egyház fenntartó járlék befizetésével, és közülük hála Istennek sokan vannak, akik pótolják. Erre bíztatunk mindenkit. Ehhez pedig újra elmondom, hogy minden gyülekezet, kivétel nélkül, minden felekezet, minden gyülekezete, több mint 2000 református gyülekezet van Magyarországon. Minden gyülekezet teljesen önfenntartó. Csupán abból gazdálkodunk, semmi másból, amit a híveink önként adnak. Persejpénzbe és fenntartói járulékba. Ezért kérünk bennőtöket, akik fontosnak tartjátok, hogy itt folyjon a hitoktatás, a gyerekmunka, a házassággondozás, a beteglátogatás, kórházlátogatás, felsorolni nem tudom, hogy mennyi fajta munka, azok segítsék ennek a működtetését. Önkéntes egyházfenntartói járulékaikkal. Kedves testvérek, én úgy gondolom, hogy ahogy megyünk az idők vége felé, a Biblia szerint az egyházakra, keresztény közösségekre soha nem volt nagy szükség van. Soha nem volt annyira nagy szükség. A világ nem világosodik, hanem sötétedik. A Biblia szerint a gonoszság erői nőni fognak. Ahogy megyünk a vég idők felé, egyre több lesz a gonoszság a világban. Ezt mondja a Biblia. Sajnos. Ezért nagy szüksége van azokra a közösségekre, ahonnan élet, reménység és igazság hangzik. Ezért, aki fontosnak tartja a munkánkat, kérjük, hogy segítse is azt. Házasulandókat hirdetek, Gál István református vallású konfirmált gépész-technikus testvérünk jegyzette, Dálnoki Hajnalka református konfirmált tanártestvérünket. Esküvőjük itt a templomban lesz 2015. 8.-21. délután 16:30-kor. A fiatalok szeretettel várják a gyülekezet tagjait. Mind a két fiatalunk itt nőtt föl, illetőleg ide jár ebbe a gyülekezeti közösségbe, szeretteikkel együtt örvendezzünk velük. Gyászoló testvérek is vannak közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szeretteik Nagyidai Józsefné testvérünket, aki 72 esztendőt, Gerő Balázsné testvérünket, aki 77 esztendőt, és Tanka András testvérünket, aki 65 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló családtagok életére. Kedves testvérek, a most hétfővel kezdődő, immár 5. gyülekezeti ifjúsági konferencia hetünk Balaton Fűzföl lesz, ez lesz a felnőtt ifjúsági tábor. A délelőtt előadásai és az esti evangelizációk meghallgatók lesznek a gyülekezetünk honlapján. Az előadások délelőtt 10 órakor kezdődnek, az esti evangelizációk pedig este 8 órakor. Előadóink lesznek Kis László, dr. Csókai András és Mácsodi Ferenc, az esti sorozatot pedig ifjú Takaró Tamás beosztott lelkipásztor tartja. Végül örömmel jelentem a gyülekezetnek, talán vannak, akik hallották, olvasták, tudnak róla, hogy Takaró Mihály presbiter testvérünk dr. Pap Lajos szívsebésszel együtt lett az idei Bocskai díj kitüntetettje. Isten áldja meg mindkettőjüknek az életét, Erdélyben volt az ünnepélyes díj átadása. Isten tiszteletünk végére értünk, de csak egy éneket, egy verset énekeljünk el. 468 van oda téve? 468. számú dicséretünkből egyetlen egy verset énekeljünk, majd a magyar himnuszt. 468. számú dicséretünk első verse, zengd Jézus nevét, zengd világ.